Ugye a mezőgazdaság, legyen az állattartás vagy növénytermesztés alapja mindenképpen a termőföld, úgyhogy időről időre vúvó patakszerűen visszatérünk a témára a műsorban, hogy értsék a városi emberek, hogy milyen nagy értékről van szó. Hát kérem szépen, megnézzük, hogy hogyan alakult a termőföldek ára a tavaly évben. Megjelent ugyanis erről egy hiánypótló elemzés az MBH Banktól. Nekik van termőföldindexük, úgyhogy Héja Csabával, az MBH Bank agrár- és élelmiszeripari üzletágának szenior elemzőjével ezt végig fogjuk beszélni, ezt a témát. Jó reggelt!
Jó reggelt! Jó reggelt.
No, hát annak idején még emlékszem, hogy elég parázs vita volt az uniós csatlakozás idején, és már akkor figyelmeztettek a termőföldhöz értő szakértők, hogy aki befektetési céllal vásárol termőföldet, annak ezt ajánlják, ezt a lehetőséget, mert hogy egy véges erőforrásról van szó, és majdnem biztos, hogy stabilan, folyamatosan emelkedni fog az ára. Ez 2024-ben is így volt?
2024-ben is így volt. Igazából valami nagyon pici mértékű emelkedést láthattunk, tehát hogyha nagyon technokrata lennék, akkor azt mondanám, hogy természetesen, hiszen 0,6%-kal emelkedtek az árak előző évhez képest az összes termőföld művelési ág átlagában. Ugyanez egyébként a szántóknál, ami ugye a legnagyobb hányadát adja, 1,6% volt, tehát emelkedés volt. Összességében ezt inkább stagnálásnak kell betudnunk és felfognunk, ugyanis hát volt egy pár olyan tényező azért az elmúlt, én inkább a három évre tenném, tehát 2022 óta, még hát azért azt a fajta drágulást, amit említettél a bevezetőben, azt azért ezt így a végére egy kicsit lefékezték.
Mi lehet ennek az oka? Nagyon sok minden felsejlik az én elmémben ezzel kapcsolatban. Egyrészt az, hogy hát a fiatalok nem nagyon szeretnék már ezzel a mezőgazdasággal foglalkozni, túl sok a nyűg vele, stb. Másik, nem is biztos, hogy olyan nagyon jó biznisz ez most már, mint annak idején volt, mert tehát, hogy csak megnézzük, hogy az aszály milyen károkat okoz, vagy a jégverés milyen károkat okoz, vagy a munkaerőhiány milyen károkat okoz az ágazatban, akkor így lehet, hogy elment a kedvük sokaknak a gazdálkodástól, és akkor emiatt nincs akkora kereslet, mint eddig volt?
A tényezők ugyanezek, a tényezők alapvetően ezek, viszont én más oldalról közelíteném meg. Tehát azt nem mondanám, hogy új belépő kevés van már egyébként a mezőgazdasági termelésbe, ez tény és való. Tehát kevesen kezdenek el foglalkozni, viszont az a kevés, aki elkezd vele foglalkozni valamikor, vagy már most foglalkozik vele, ugye ezek az üzemek egyre nagyobbak. És valójában azt kell látni, még ide mondjuk nagyon fontos, hogy talán ezzel kezdeni, hogy 2023-ról 24-re a földpiaci tranzakcióknak a száma, tehát az, hogy hány darab ilyen típusú adásvétel történt, ez azért 30% feletti mértékben nőtt, igaz, egy nagyon alacsony bázisról, de hogy itt arról beszélünk, hogy egy ilyen 45-50 ezer hektár cserél gazdát per év. Körülbelül az 5 millió hektár mezőgazdasági területből, ez nem nagy szám, de egyébként jellemzően ez az arány az, ami mondjuk a 2010-es években is jellemezte már a termőföldpiacot Magyarországon, de valóban az, hogy miért stagnálnak az árak. Isten igazából a termőföldre is úgy kell tekintenünk, mint egy termelőeszközre, és egy termelőeszköztől azért van hozam elvárásunk, és azt mondjuk, hogy ha már belefektetünk, akkor annak legyen valami jövedelme évente. És hát ez a jövedelem, ez azért az elmúlt 2-3 évben ez jelentősen csökkent. Tehát itt nem reál értékről meg fajlagosról, tehát hogy nominálisan, ami mondjuk még 21-ben lehetett, mondok egy számot, 400 ezer forintot keresni egy hektáron, az lehet, hogy ma már csak mondjuk 250 ezer forint, vagy 200 ezer forint. De lehet, hogy 300. Tehát, hogy nyilván nagyon nagy szórással csökkentek ezek az elérhető jövedelmek, és hát mind a mellett, ugye, hogyha csökken a jövedelem, ugye annak a körnek, mert ugye termőföldre termőföldet vásárolni, csak úgy, hogy én kitalálom, hogy na, ha lenne 10 000 forintom, azt elkölteném termőföldet, ezt nem tudom megtenni, mert ahhoz különböző, tehát ez a jog ezt...
Igen, ezt megnehezíti, tehát nem egy olyan befektetési termék, mint egy részvény, vagy valami nehéz hozzáférni ehhez a befektetés, ez a kirányú végzettség kell, elég nagy tőkeigény, majd amikor belemegyünk a részletekbe, akkor láthatják, vagy hallhatják a kedves hallgatók, hogy egy hektár milyen nagy investíciót igényel, egyetlen hektár, stb.
A csökkenő hozam kapcsán azt hadd kérdezem meg, mert egy hallgató is feszegeti ezt a területalapú EU támogatást, ugye most van róla szó, hogy esetleg megszüntetik, és ez is nyilván a bevételeket és az elérhető hozamot csökkenti, tehát ez is benne lehet esetleg abban, hogy kicsit visszafogottam.
Ez még később lehet benne, tehát az amiről mostanában beszéltünk, hogy gyökeres változás várható az EU közös agrárpolitikájában, az a 2027-től kezdődő pénzügyi ciklusra vonatkozik, és hogyha azzal a tendenciával számolunk, amik eddig jellemzőek voltak, akkor az valahol 2029-től, tehát úgymond most nyilván közel van, mert gyakorlatilag egy 4-5 évre vagyunk tőle. Ezek még csak tervezetek voltak a bizottság részéről, hogy csökkentik a büdzsének a teljes összege az, ami csökken, amit agráriumra fordít az EU, viszont én azt nem gondolom, hogy 100%-osan megszűnne a területalapú támogatás későbbiekben sem. Lehet, hogy lesz olyan kör, akinek igen, de a kisgazdaságokat, a családi gazdaságokat ilyen formában támogatni azért közel biztos, hogy fogják 2029 után is. Tehát valami ilyen normatív jellegű, tehát ilyen szinte alanyi jogon járó, aki termőfölddel foglalkozik és megóvja annak az állagát, művelésben tartja, jó gazdája annak a földnek, szerintem ilyen módon juttatás biztos, hogy fog valamilyen.
Oké, ha már ez szóba került, ez az aspektusa a termőföldnek, hogy akkor befektetési célból azt vizsgáltátok, és nagyon érdekes számomra, hogy a különböző hagyományos befektetési eszközök, úgy mint az arany, a budapesti tőzsdeindex, vagy mondjuk a lakás befektetések között, ez hol található hozam tekintetében mondjuk a termőföld?
Ha egyszerűen nézem, akkor a hozam tekintetében az arany után a második legjobb befektetési forma. Mert mi ezt úgy vizsgáljuk, hogyha mondjuk 2007-ben volt 100 forint befektetni való egységnyi pénzem, az mára mondjuk aranyba valahol ilyen 700 forint fölött tartana, termőföldben viszont a majd a négyszeresét érné, tehát az a 400 forint, az lehet, hogy közel 400 forintot is érne. És valamelyest egyébként jobb alternatívát mutat, mint a lakásba való fektetés, még ma is, kicsivel. Viszont ez inkább azt mondom, hogy ez 2024-ig érvényes, mert azért nyilvánvalóan ezeknek az egyéb eszközöknek a piaca az elég másképpen tud változni, és arra kevesebb rálátásom is, és rálátásunk is van, de hát nyilván érzékeljük azt, hogy most lehet a lakáspiac meg fogja előzni, de attól függetlenül, hogy amikor a különböző eszközök áráról beszélünk, tehát amikor termőföld árakról is beszélünk, akkor bármilyen furán is hangzik, én azt szoktam mondani, hogy azért a termőföldnek az értéke az jóval meghaladja azt az árat, amit kifizetünk érte, vagy amit a különböző statisztikákban böngészünk, és láthatunk, hogy most ennyivel emelkedett stagnált, hogy hiába stagnált mondjuk az elmúlt 2-3 évben a termőföldeknek az ára, ha úgy vesszük, de mondjuk a legutóbbi 23-ról 24-es változása biztos, hogy elmondható. Attól függetlenül, hogy az ára stagnál, az értéke az ugyanúgy nő. Mert kiemelném és rá hangsúlyoznám, amit ti mondtatok, ti említettetek, hogy ez egy véges eszköz, tehát termőföldből több nem lesz, csak mindig kevesebb. Uh-huh. És erre a termőföldre egyébként egy fenntarthatósági gondolatot is behozok, azért egyre jobban és egyre inkább vigyázni kell, mert és nagyon okszerűen gazdálkodni, mert vízünk sincsen több, melegünk az csak több van, és sorolhatnám a különböző tényezőket, de erre nagyon vigyázunk.
Na lássuk a medvét, mennyi az annyi, vegyük végig a termőföld árakat, mondjuk a legalapvetőbb ilyen termőföld típus ez a szántó terület, ugye ezt talán könnyű is beazonosítani a kedves hallgatóknak. Mennyi volt egy hektár szántó átlagára 2024-ben?
A mi méréseink szerint, tehát ami az MDH Bank termőföldindexben nek a módszertana szerint különböző szűrések alapján készül, 2,38 század millió forint volt az országos átlag. Uh-huh. Nyilvánvalóan ebben területileg az elég nagy különbségek vannak.
Na igen, ezt akartam mondani, és ezek a területi különbségek, ezek miből adódnak egyébként? Tehát, hogy nyilván benne van a termőföld minőség, de mondjuk az is, hogy nem tudom én, a Dunán túli részek azért jobban kaptak az aszálykárból, mint a Dunán inneniek? Vagy hogy kell ezt elképzelni?
Hát honnan nézzük a Dunán minden Dunántúl, tehát azért az ország mondjuk azt, hogy keleti felében és leginkább itt a délkeleti felére gondoljunk. Tehát ez a Békés megye, Csongrád-Csanád és mondjuk még Jász-Nagykun talán ide lehet venni. Kimutatható statisztikai összefüggés van egyébként a között, hogy bizonyos megyéknek a elmúlt 2-3 éves csapadék összege egy nagyon sok éves átlaghoz viszonyítva miként alakult, tehát ott, ahol minél kedvezőbb ez az érték, tehát amelyik megye minél több csapadékot kapott, főleg a vegetációs időszakban, ugye a növényeknek a fejlődési fázisában, ott nagyon szoros statisztikai összefüggés van azzal, hogy a termőföld árak változása megyénként hogy alakult. Uh-huh. Tehát ezt a piac valójában kifizeti azt, ahol van víz. Úgymond, tehát ezek a területek jobban felértékelődnek, mint azon területek, ahol egyébként az asszály ez jobban sújt.
Oké, nagyon érdekes lehet mondjuk a szőlőgyümölcsösöknek az ára is, mert hogy ezeket meg, ha most csak a szőlőről beszélünk, és ugye a múlt heti rovatra visszaemlékszünk, ott jön ez az aranyszínű sárgaság, csökken a borfogyasztás, etc. etc. A gyümölcsöseket meg állandóan letarolja a fagy, meg a vihar, stb. Stb. Szóval itt is az lehetne a gond, hogy megnőhet a kínálat, mert lehet, hogy sokan azt mondják, hogy hát eddig ezzel foglalkoztam, de ez olyan macerás, hogy hagyjuk inkább.
Gyümölcsös esetében és talán szőlőnél is azért fontos látni, hogy azok szemben a szántóföldel, ahol úgy néz ki egy év termelése, ugye, hogy talajművelünk, elvetjük a növényt, utána valamikor ősszel-nyáron learatjuk. Ezzel szemben azért egy gyümölcs, az egy álló kultúra, ott ültetvényeket hozunk létre. Na most ezeknek az ültetvényeknek a befektetési költsége az nagyon-nagyon-nagyon sokba kerül. Uh-huh. Tehát amíg arról beszélünk, és egyébként csak hogy érzékeltessük a hallgatókkal is a volumeneket, tehát hogy kimondva azt, hogy 2,4 millió forint egy átlag hektár szántóföld ma Magyarországon, abból mondjuk ahhoz, hogy ez, teszem azt mondjuk úgy, mint egy vállalkozás, hogy eltartson egy családot, mondjuk ahhoz egyébként nagyjából egy ilyen 3-400 hektár terület szükséges. Most ezt a 2,4 milliót fel lehet szorozni 3-400-zal. Tehát onnan megyünk, hogy akkor egy ilyen sok százmilliós beugróval lehet úgymond, vagy lehetne elkezdeni a gazdálkodást. Nyilván ezt ennyire egyszer nem lehet, mert kevesen rendelkeznek egyrészt ennyi tőkével, másrészt így belépni. Vissza a gyümölcsösökre, gyümölcsültetvényt létesíteni, megfelelő jéghálóval, fagyvédő öntözéssel, csepegtető öntözéssel, tehát hogy ne fagyjon el, hogy nyáron legyen megfelelő csapadék, stb. Ott még egyébként ami a gyümölcsösöknél is ilyen 2,2 millió forint a hektárja, ott még ezekre a beruházásokra is rá kell számolni, és ami mondjuk a szántóföldnél volt egy ilyen 6-700 millió forintos beugró, az lehet, hogy a gyümölcsösnél még legalább a duplája. Tehát a gyümölcsösnél ezt fontos kiemelni. Illetve hát amit kérdeztél, hogy a belépőknek a száma, vagy sokan felhagynak-e vele, ezek az ültetvények nem lesznek megújítva. Azért a magyar gyümölcs ültetvényekről összességében el lehet mondani, hogy hát bizony eléggé el vannak öregedve a mi ültetvényeink.
Igen.
Nem korszerűek. És valahol azt kell mondani, hogy ezeknek a helyére nem kerülnek új ültetvények telepítésre. Uh-huh. De cserébe egyébként az országban megtermelt gyümölcsnek a volumene, a mennyisége, tehát az a tonna, ami itthon megterem, az egyébként alapvetően lehet, hogy valamivel csökken, és elég hektikus egyik évről a másikra az említett időjárás és egyéb tényezők miatt, viszont az a szumma volumenben nincsen akkora csökkenés, hiszen a meglévő ültetvények is, akik mondhatnám azt, hogy profi módon foglalkoznak ezzel, azok bizony ezeknek a kieső ültetvények által hagyott tűrt úgymond a saját termés mennyiségüket betöltik.
Uh-huh. Tehát ők hatékonyabban termelnek, nagyobb a kibocsátás, stb. Tehát olyan nagy baj azért még sincs. Oké, még egy kérdést tisztázzunk. Ez pedig az, hogy ilyen apránként veszik ezeket a földeket, vagy minél nagyobb egytagban lévő terület van, annál nagyobb érte a kereslet, és annál nagyobb a verseny, és annál nagyobb az ár?
Én ezt inkább úgy mondanám, hogy most kevés nagy terület került piacra. Tehát most jelentősen élénkült az elmúlt egy-két évben a relatív kicsi birtoktesteknek a forgalma, és kevesebb olyan terület terült talált gazdára, ahol mondjuk ilyen 10-15-20 hektárról beszélünk egybe. Nyilván ezeknek van terület, tehát ha ilyen részvénypiacosan mondanám, tehát van egy területprémium, tehát hogy minél nagyobb egy terület, azért az a fajlagos árba értelemszerűen meglátszik. Szóval az elmúlt egy-két évben ezek a pici területek cseréltek gazdát. Talán, hogy így visszatérjünk az elejére, és akkor még talán egy keretet is adhatunk neki. Ez azért összefüggésben van szerintem azzal is, és biztos, hogy összefüggésben van vele, hogy az elmúlt éveknek ez a fajta jövedelem csökkenése, az nem is teremt akkora alapot a pánacihában, hogy egybe 10-20 hektárokat veszegessünk. Ha van lehetőség 1-2-3 fél hektár birtoktesteket a meglévők mellé megvenni, arra még valahogy meg lehet, de jellemzően az átlagban a gazdálkodói közösségeknek a vagyoni helyzete, az most átmenetileg ideiglenesen most nincsen kifejezett jó állapotban, de nyilvánvalóan ez változhat a jövőben, és reméljük pozitív irányba.
Fú, okay. Egy nagyon komoly szakmai kérdés érkezett. Van-e arra kimutatás, hogy baraszkból, almából, körtéből a kordonos ültetvények hatékonyabbak, vagy a hazánkban még túlnyomó többségű szabadon álló gyümölcs fás?
Én nem mertem volna ennyire mélyen belenyúlni a szakmába, nem irigylem a Csabát.
Nos?
Hát pontos tanulmányra nem tudok hivatkozni, ezt most elmondom, és bevallom teljes mértékben őszintén, de nyilvánvalóan igen. Tehát el kell menni, én mondjuk azt, hogy mondjuk egy Olaszországba, egy alma ültetvényre, ők nagyon profin csinálják, aha, és ők mondjuk azt, hogy ilyen szakmai nívó, vagy Hollandiába, és ott meg kell nézni azt, hogy ott hogy működik, és nálunk hogy működik. Nálunk is egyre több ilyen lesz. Csak hozzánk ez nyilvánvalóan tőke, igen, helyzet, és stb. Miatt még nem ért el.
Finanszírozás kérdése újra.
De több lesz, és egyébként mielőtt bárki azt gondolná, nem rossz a minőség ez a gyümölcs, ami onnan jön.
Oké.
Okay. Jó, nagyon köszönjük. Nagyon szép és kerek képet kaptunk, hála neked. Nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, szép napot, jó munkát kívánunk.
Köszönöm, szép napot.
Szervusz.
Héja Csabával, az MBH Bank Agrár és Élelmiszeripari Üzletágának senior elemzőjével beszélgettünk.